Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
Az utóbbi időben mindenki az energiapolitikáról beszél, azt tanulja tulajdonképpen, főleg az orosz invázió óta, de már előtte is emelkedtek az energiaárak. Mindenki olyasmi dolgokra kíváncsi, hogy miből lesz nekünk gázunk, miből lesz olajunk, kell egyáltalán a gáz, az olaj, a nukleáris energia, vagy fenntarthatóra kell váltani, mennyibe fog kerülni, ki lehet-e váltani az orosz gázt más forrásokból, milyen hamar lehet kiváltani, miért van az, hogy Magyarország ilyen elképesztően egy országra van ráutalva energetika szempontjából. Szóval ilyen kérdésekre kerestem a választ, a beszélgető partnerem pedig Holoda Attila, aki elképesztően jól tudja úgy elmagyarázni az energiapolitika rendkívül bonyolult kérdéseit, meg a technikai részeit is, hogy ezt a hétköznapi ember is megértse. Holoda Attila a MOL Eurázsiai üzletágának a vezetője volt, és később pedig az Orbán kormánynak az energetikai államtitkár helyettese, most pedig privát szaktanácsadással foglalkozik. Ez következik most. Azt javaslom, hogy tényleg a nulláról indítva a beszélgetést, szerintem fontos, hogy az elején azt tisztázzuk, hogy mire használjuk az energiát. Mert azt vettem észre, hogy az ilyen viták arról, hogy Magyarország energetikai ellátása, meg az Európai Unió, meg az orosz függés, meg ilyenek, nagyon sokszor ott szoktak félrecsúszni, hogy a hétköznapi ember az annyit lát ebből az egészből, hogy valamivel fűteni kell a lakását, de hogy nyilván ez ennél sokkal bonyolultabb, ha utána olvasunk, akkor ugye látja az ember, hogy hát alapvetően az iparban használják, a mezőgazdaságban használják, közlekedési rendszereket kell működtetni belőle, hogy arra szeretnélek kérni, hogy a legelején tisztázzuk azt, hogy egyáltalán mire használjuk itt az energiát.
Hát ugye a fűtés mellett szoktuk használni világításra is. Talán azt tudom mondani, hogy ez valahogy úgy egyszerre jöhetett az ősembernél, hiszen amikor az első tüzet meggyújtott, akkor rájött, hogy világos lett a barlangban, és még meleg is. Nyilván nem minden energia köt így össze a két dolgot egymással, de alapvetően azt érdemes látni, hogy az energia mindenki számára, hogy te is mondtad, ez egy ilyen kvázi adottság, hogy van, hogy mindig van, hogyha bármiféle zavar van az energia ellátásban, vagy legalábbis megfenyegetnek minket a politikusok azzal, hogy lehet valami zavar, abban a pillanatban az emberek kétségbe esnek. Ebből is látszik, hogy az energia az egy sokkal komolyabb és életünk részét képező dolog annál, mintsem, hogy ahogy szoktam mondani, nincsen, hogy rábízzuk csak simán a politikusokra ennek a kezelését, hiszen a dolog lényege, amit nem mindenki ért, hogy az energiarendszer az úgy épül föl, hogy vannak termelők, ez most teljesen mindegy, hogy villamos energiát vagy földgáz termel, ezek a termelők nem sokra mennének azzal, hogy kitermelik az energiahordozót, ezért el kell valahogyan juttatni valamilyen rendszeren, szállítórendszeren keresztül, de hogy a szállítórendszer az kiegyensúlyozottan is úgy működjön, hogy minden fogyasztónak a saját igényei és megrendelése szerint eljusson, ehhez vannak úgynevezett rendszerirányítók. Aztán jönne az, ami az villamos energiából nagy részt hiányzik, és jelenleg ezzel küzd a nem is Magyarország, hanem úgy szinte mindenki, hogy hogyan tudjuk tárolni az energiát. Ugye a földgáz esetében sokkal könnyebb. Mióta kitalálták a földgáz tárolókat, ugye általában lemerült olaj vagy földgáz mezőkbe visszasajtolják a földgázt, és azt mondják, hogy valahol a közelében annak, ahol erre majd szükség lesz, ott áll rendelkezésre, itt tartalékoljuk, kiszedtük a mezőből, és hogyha kell, akkor bedobjuk a rendszerünkbe. Utána jönnek az úgynevezett kiskereskedelmi, vagy kis elosztók, ezeket angol szóval DSO-nak hívják, Distribution Transmission Operators, ami magyarán lefordítva, ezek a gázszolgáltatók meg a villanyszolgáltatók. Korábban ez egy volt a kereskedő, és ugye azt szoktuk meg korábban, mondjuk 20 évvel ezelőtt, hogy a titász, vagy a tigáz, vagy akárki, az szerződött velünk. Az szerződött velünk, idehozta nekünk, ővé volt a gázóra, vagy a villanyóra, ővé volt a vezetékrendszer, és működtette. Ezt aztán külön választottuk egymást, és azt mondtuk, hogy végül is az infrastruktúra, tehát maga a csővezeték, vagy éppen a villamos vezeték az adott, ezt üzemeltesse az, aki ez a legjobban ért, ezt hívják DSO-nak, és jöttek be a dologba a kereskedők, akiknek viszont már az volt a feladatuk, hogy a fogyasztók kényét, kedvét keresve eljuttassák a végfogyasztóhoz. És ugye, ahogy kérdezted, hogy kik fogyasztanak, hát ugye a legnagyobb fogyasztó, amit legalábbis mi ismerünk, az az ipar, és a maguk a háztartási fogyasztók, ezt meg is szokták különböztetni egymástól.
Mi az aránya ennek a kettőnek? Tehát a nagyobb az az ipar, vagy a nagyobb az a lakosság?
Azt lehet mondani, hogy például Magyarország esetében 40-45% körül van a lakossági fogyasztás, tehát az ipar, mezőgazdaság az többet ad össze, de hogyha önmagában egy tömbként nézzük, akkor az egyetemes szolgáltatói kör, így szoktuk becézni a lakossági fogyasztókat, meg a közüzemeket. Ez az egyetemes szolgáltatói kör, az egy elég masszív és egységes tömnek.
Ez a gáz most, amiről beszélünk, ez a ugye? Gáz. Tehát az olajnál másképp van.
Olajról már később.
Aha, jó, tehát egyelőre akkor a gázról beszélünk, és akkor tisztáztuk, hogy kik vannak, kik a szereplők. Azt tudjuk, hogy a lakosság mit csinál vele, fűt, világít. Egyébként mire használjuk még? Tehát ugye azt talán érdemes lenne kifejteni, hogy az ipar mire használja, a mezőgazdaság mire használja, a közlekedés mire használja. Tehát ilyen csak azért is, hogyha majd később a beszélgetés során azzal a feltételezéssel élünk, hogy mondjuk hirtelen megszűnne a gázellátás, vagy valamilyen akadályoztatása lenne, akkor mik azok a dolgok, amik veszélybe kerülnek?
Tehát az ipar alapvetően egyébként arra használja főképpen, amire mi is. Fűt vele és világít. Csak hogy az ipari fűtés az más célú. Többnyire, amikor fűtenek vele, akkor azt jelenti, hogy az ipari tevékenység végzéséhez szükség van valamilyen hőenergiára. Hogyha ez egy olyan típusú tevékenység, például kohászat, ahol borzasztó nagy mennyiségű hőenergiára van szükség, akkor ő nagyon sokat használ belőle, de vannak olyan ipari területek, amelyek például arra használják a villamos energiát, hogy a saját, hogy mondjam, folyamat irányító rendszereiket működtessék. A folyamat irányító rendszert, ez az ipari számítógépeket kell alatta érteni. Ez nagyon fontos, hogy legyen áram, és ez folyamatos legyen ez az áram, mert ha megszakad ez a folyamatosság, nem véletlenül találták ki az iparban először ezeket az úgynevezett szünetmentes tápegységeket, hogy ne essen ki a villamos energia, vagy éppen a hőszolgáltatás. Ezen kívül a mezőgazdaság is használja, többnyire fűtésre, ugye az állatenyésztőknek ugyanúgy kell fűteni, ugyanúgy kell működtetni a fejőgépeket, a vetőgépet és sok egyéb mást, de amikor ez most a helybe kötött energiafelhasználás, és ugye a legnagyobb szegmens maga a transport, tehát az, hogy közlekedünk vele, borzasztó sokfelé közlekedünk vele, gépeket működtetünk vele, egyébként az ipar is működtet gépeket, szivattyúkat, kompresszorokat, tehát sok egyéb forgógépet működtet vele, ami szintén egy jelentős felhasználás, olyannyira, hogy amikor egy ipari területnek a költség struktúráját nézzük, és én ezzel mindig ki szoktam akadni, amikor valami baj van, akkor mindig először mit csinálják? Elküldik az embereket, holott nem az a nagy költség a tevékenységükben, hanem alapvetően úgy szoktuk kezdeni, hogy energia. Fogyasztás, vegyszerhasználat, hát nyilván attól függ, hogy van-e vagy se, és majd csak valamikor negyedik, ötödik lesz a sorban maga a munkaerőnek a költsége. Ez még a nyugat-európaiakra is igaz, pedig ott jóval magasabbak a bérek, mint nálunk. Tehát azt tudom mondani, hogy a munkaerő költsége az mondjuk egy ipari vagy egy mezőgazdasági tevékenység esetén is nem nagyon éri el a 20%-ot.
Most akkor, tehát ugye, ha jól értem, az is elmondható, hogy a gázfelhasználásnak egy jelentős része az valójában villamos energiatermelés.
Egy nagyon nagy jelentős része villamos energiatermelés, különösen azért, mert a földgázból előállított villamos energia az egy jól szabályozható villamos energiatermelést jelent. Ugye szoktunk beszélni a nukleáris energiáról, a fosszilis energiahordozók által előállított energiáról, illetve a megújulóról. Ezek közül a legjobban szabályozhatók közé tartozik a földgáz, illetve a vízenergia, mint ahogyan már a megújulók közül is vegyünk egy példát. A nukleáris nagyon-nagyon nehezen szabályozható energiának számít, a szén energia szintén, hiszen fel kell fűteni ezeket a nagy kazánokat, míg a gáz esetében tulajdonképpen megnyitjuk a csapot. Kicsit jobban megnyitjuk, akkor jobban jön, ha kevésbé, akkor kevésbé jön. A nukleáris energiának mindig ezt szoktuk mondani a legnagyobb hátrányának, hogy nagyon minimális a szabályozási lehetőség azzal, hogy a fűtőelemeket kijebb vagy bejebb húzzuk benne. Ebből következően mindig nagy kockázatot jelent, hogyha valaki túl nagy blokkokat próbál üzemeltetni, például nukleáris energiát. Ez a földgáz esetében, a földgáz esetében meg gyakorlatilag a nulláról felszabályozható rendszer. Nem véletlen, hogy az úgynevezett kiegyenlítő energia, ami arra az időszakra kell, hogy hirtelen leesik a fogyasztás, hogy hirtelen nagy fogyasztás lép be, akkor a kiegyenlítő energiát általában a földgázból szokták hasznosítani, mert ilyen értelemben az olaj sem jól szabályozható.
Na, ha megemlítetted az olajat, akkor arra kérnélek, hogy ezt a kört fussuk meg akkor az olajjal is. Tehát, hogy az olajjal, ugye tudjuk, hogy van, aki ezzel fűti az otthonát, meg látjuk, hogy a benzinkutakon azt tankoljuk, de talán a többi részét nem szokta a hétköznapi ember látni, hogy mire használjuk még az olajat.
Hát az olajnak a nagy felhasználási része, és hogyha valaki elkezdte figyelni az utóbbi időszakban az úgynevezett nagy integrált olajvállalatokat, akkor azt vette észre, hogy ma már nem is annyira a benzinkút, meg nem is annyira például a fűtési céllal előállított termék a lényeges, hanem a műanyagipar, az úgynevezett petrokémiai feldolgozás. Gyakorlatilag azzal, hogy a műanyagipar tért hordított, azzal elindultunk abba az irányba, hogy a kőolaj sokkal inkább lett petrokémiai alapanyag, mint sem pusztán üzemanyag.
Ez ma Magyarországon is igaz, hogyha kiesne az olaj, akkor nagyobb problémát okozna a műanyagipar, mint az energiaellátás?
Nagyobb problémát nem okozna, de legalább akkora problémát okozna. Ugye Magyarországon két nagy petrokémiai cégről beszélünk, az egyik a Borsodkem, a másik a MOL tulajdonában lévő TVK. Nem véletlen, hogy a MOL-nak a legnagyobb beruházása az utóbbi idők, de talán azt is mondhatom, a MOL történetének legnagyobb beruházása az a polióüzem, amit most építenek Tiszaújvárosba, ugye a TVK-hoz kapcsolódóan, de már a korábbi beruházása is ezt célozták, és nincs egyedül a MOL az olajipari vállalatok közül, aki ebbe az irányba tolta el a tevékenységét, különösen azért, mert a petrolkémia területén nem vagy nem annyira veszélyezteti idézőjelben a megújuló energiaforrások megjelenése. Persze energiaként használhatják, de alapanyagként nem.
Ez érdekes, mert szerintem ez nem annyira kerül elő a mostani vitákban, hogy a műanyagnak mekkora jelentősége. Jó, tehát akkor tisztáztuk, hogy mire használjuk a gázt, mire használjuk az olajat. A következő logikus lépés szerintem ez a függés kérdése. Tehát ugye ez nagyon sokat előkerül most itt a vitákban az orosz-ukrán háborúval kapcsolatosan, hogyha Magyarország kirívóan egyoldalúan függ, tehát kétfajta függés is van, az egyik az ugye a fosszilisektől való függés, a másik pedig az Oroszországtól való függés, tehát rengeteg ábrát láttunk itt az utóbbi időben, ami azt mutatta, hogy hát, ha jól értem, a szovjet rendszer után az egész kelet-európai blokk eléggé fosszilis és Szovjetunió függő volt, de mindenki próbálkozott itt a térségben ettől elrugaszkodni fenntarthatók és forrás diverzifikáció szempontjából, és ha jól értem, akkor Magyarországnak sikerült ez a legkevésbé, vagy Magyarország ambicionálta ezt a legkevésbé, nem tudom melyik a helyes megfogalmazás, tehát hogy mi nálunk iszonyatosan nagy mértékben fennmaradt a függés a fosszilistől, és gyakorlatilag szinte egy oldalú függésünk van gázban, olajban, sőt, nukleárisban is Oroszországtól. Jól foglalom össze a helyzetet?
Nem teljesen. A dolognak az az érdekessége, hogy miközben, ugye ahogy te is mondtad, a függés az alapvetően a szovjet rendszerben alakult ki, még a KGSD idején a Bölcs és Nagy Szovjetunió ellátott minket energiahordozóval, hiszen ezek a kis-közép-kelet-európai országok eléggé korlátos forrásokkal rendelkeztek, már csak a területüknél fogva is. Azt azért gyorsan hozzáteszem, hogy Magyarországon például a kőolajipar az idén lesz 85 éves. Azzal együtt, hogy a magyar kőolajipar az viszont már 114. Ugyanis az első magyar földgázkút az Kisormáson volt, ez jelenleg Erdélyben található, ezzel megteremtettük az a román olajipar alapját, ők onnantól számítják, majd utána megteremtettük a horvátot is, mert a Mura közben ott is mi találtuk meg az olajat, és megteremtettük a szlovákot is, mert Egbel környékén szintén, majd utána jött a trianoni döntés, és az összes ilyen felfedezésünk kívül maradt a határon, nem véletlen, hogy mindenki fájlalt, és 1937-ben ugye mindenki emlékszik a MAORT-ra, legalábbis erre a betű szóra, ugye ez a Magyar-Amerikai Olajipari Részvénytársaság, aminek Papp Simon vezetésével sikerült föltenni a Dunántúlon a kőolajnak a magyarországi készleteit, mai napig is ezt tekintjük az olajipar bölcsőjének, de visszatérve erre a dologra, amit mondtál, miközben 20 évvel ezelőtt, hogyha most 20 évvel ezelőtt leültünk volna, akkor itt panaszkodnék, hogy hát bizony milyen zsákország vagyunk, gyakorlatilag a vezetékek ide csak jönnek. Az volt a kiépítés, a korábbi időszak kiépítése, hogy akár a Barátság kőolajvezeték, amit mostanában emlegetnek, ugye ez a Barátság 1 kőolajvezeték, akár a Testvériség 2, ez a földgázvezeték, ami hozzánk jön. Ez gyakorlatilag ide jött Magyarországra, elérte Szászombattát, viszont látásra, csókolom, semmiféle kapcsolatunk nincs. Aztán elindult ezzel kapcsolatos gondolkodás, hogy ez azért így nem jó. Ugye te is említetted a forrásdiverzifikációt, de hát a forrásdiverzifikáció nem sokat ér útvonaldiverzifikáció nélkül, márpedig az infrastruktúrális, tehát csővezetéki kapcsolatokat meg kellett teremteni, és Magyarország már 2009-ben eldöntötte, vagy 2008-as döntés is volt arra, hogy összeköti magát a szomszédos országokkal azért, hogyha végülis mégiscsak egy Európai Unión belül vagyunk, elvileg ezt úgy kell elképzelni, mint hogyha egy nagy lufiba levegő lenne, valahol befújjuk, de bárhol ütök rajta lukat, azt onnan ki tudom belőle szedni. Ez a logikája az Európai Uniónak, és többek között az uniós, mondjuk úgy, hogy nem a KGST, de mégiscsak az uniós egymásra utaltság és egymás közös piacának a működtetése, az ezen a logikán alapult volna. Ezzel együtt az volt az érdekes kérdés, hogy mára elmondhatjuk, hogy Magyarország minden egyes szomszédjával, Szlovénia kivételével rendelkezik csővezetéki
kapcsolatban. Ez lett volna a következő kérdésem, tehát akkor minden egyes szomszédunkkal, Szlovénia kivételével van gáz, vagy ez igaz az olajra is?
Olajra nem, villamos energiára viszont igen, tehát villanyvezeték kapcsolatrendszer, gáz és villanyban összekapcsoltuk magunkat. Érdekes módon Szlovéniával egyik területen se. Nem azért, mert olyan, tehát mondjuk elég pici ország,
kicsi a határ,
nem nagyon volt erre gond, ráadásul, vagy nem nagyon volt erre, hogy mondjam, törődés, ráadásul egy természetvédelmi terület. Az mindenki járt arra, az őrség térsége, lovászi egyéb térség és lendvai térség. Mind a két határ mentén van például szénhidrogén termelés, de ez az összekötés ez nem nagyon működik.
Olajban hogy vagyunk összekötve?
Olajban úgy vagyunk összekötve, hogy van a Barátság egy, és van ugye az Adria kőolajvezeték.
Barátság egy az Ukrajna felől.
Az Ukrajnán keresztül jön hozzá. Gyakorlatilag nekünk olajvezetékünk kettő van, ez a Barátság egy kőolajvezeték, illetve az Adriai kőolajvezeték.
Azt, Horvátországban is
azt pedig az Omisáli kikötőből érkezik hozzánk, ez ugye Rijeka mellett van, nem messze, ott egy nagy tartálypark van, és onnan érkezik föl Magyarországra. Van egy leágazás egyébként Belgrád felé is, tehát hogy a szerb finomítókat is el tudja látni, bár ez még ugye nyilván a jugoszláv időszakban történt ennek.
Tehát akkor megtörtént a fizikai összekötése Magyarországnak a környező országokkal, de nem történt meg a forrásdiverzifikáció.
Mert ez agyba dől el. Tehát itt ezt kell látni, hogy miközben az Orbán kormány 2011-ben elfogadtatta az országgyűléssel az energiastratégiát, 2030-ig tartó energiastratégiát, az volt a jelmondata, hogy függetlenedés az energiafüggőségtől. Én most előszedtem azokat az anyagokat, mikor erre készítettem, és megnéztem egy 2012-es, még helyettes államtitkárként előadott prezentációmat, amiben az volt benne, hogy mégiscsak elfogadhatatlan, hogy a magyarországi energia kitettség 62%-os összességében, és ezen belül is a földgáz kitettség 82. Hát most már sikerült odáig letornázunk a függőségünket, hogy most már csak 85.
Tehát, az, hogy a külső energiafüggőségünk 62%, ez a százalék, ez mit fejez ki?
Ez azt fejezi ki, hogy együtt. Tehát a kőolaj, földgáz és a villamos energia. Mert miközben azt gondoljuk, hogy például villamos energiában önállátók vagyunk, ugye vannak erőműveink, Magyarországon a felhasznált villamos energia 28-30%-a külföldről érkezik. De ez nem okoz problémát, mert a külföldről érkező villamos energia esetében nem egy partnerünk van. Míg a földgáz esetében, ugye ez a nagy-nagy függőség oda vezetett, hogy Szijjártó Péter tavaly októberben kötött egy újabb 10+5 éves gázszerződést.
Ez a 62%, ez engem meg mindig érdekelne egy kicsit, hogy ez hogy jön ki, mert ugye tulajdonképpen mi mindent importálunk, nem? Tehát a gázt, az olajat, a fűtőelemeket, hogy lesz ebből 62%?
Úgy lesz ebből 62%, hogy egyrészt a Magyarországon megtermelt villamos energia az mégiscsak magyar termelésű, függetlenül attól, hogy annak a nyersanyaga
például... De ezt akartam mondani, tehát hogyha gázt importálunk ahhoz...
Meg például a nukleáris fűtőelemet.
Meg nukleáris fűtőelemet, akkor ez megint csak külső függés.
Természetesen. Ugyanakkor van Magyarországon villamos energiatermelés mai napig is, például a Mátrai erőműből, ahol minek saját forrása van.
Az mivel működik?
Az lignittel működik. Aha. Ez az egyik leggyengébb minőségű fosszilis energia, a legalacsonyabb fűtőértékkel bír.
Meg szennyeződéssel, tömtően gondolom.
Természetesen szennyeződéssel is, bár gyorsan hozzáteszem, hogy ugye ennek a Mátrai erőműnek a története az azért nagyon sokáig arról szólt, hogy volt a Gagarin erőmű, ugye? Aztán utána jött a privatizációs folyamat, aminek kapcsán az RWE, ugye ez egy nagy nemzetközi német tulajdonú cég, ez bevásárolta magát, és elkezdte fejleszteni ezt. Olyannyira, hogy rakott pénzt arra félre, és voltak vizsgálatok többek között közösen a MOL-lal, hogy megfogja a kibocsátott széndioxidot, és elhelyezze lemerült kőolaj és földgázmezőkbe. Ez aztán megfenek lett, mert ugye többek között azon is, hogy a rezsicsökkentés kapcsán a villamos energia beszerzésért felelős nagykereskedő arra volt kényszerítve, hogy azért ne veszítse rajta túl sokat, onnan vett meg a villamos energiát, ahol a legolcsóbb. Honnan vette meg? Ukrajnából, Szerbiából, Montenegróból, akik mivel fűtenek, vagy mivel állítják elő? Szénnel. Tehát adtunk annak a bizonyosnak egy elég nagy pofont, de visszatérve erre az erőműre, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy volt olyan szándék, és volt rá forrás részben, ami arra irányult, hogy teljesen úgynevezett capture ready-re, tehát ez a széndioxid megfogásra alkalmas új blokkokat hoznak létre, és nem véletlen, hogy amikor még úgy volt, hogy ez az Európai Unió is ad segítséget, akkor hogy nem, Mészáros Lőrinc megvásárolta.
Majd utána vesztességgel üzemeltetés.
Meg kiderült, a többek között a zöld lobby kapcsán úgy döntött az Európai Unió, hogy mégsem ad az ennyire korszerűtlen erőművek átalakítására forrás, onnantól kezdve már nem is volt annyira érdekes.
Ettől lett vesztességes a Mátrai?
Ettől lett vesztességes a Mátrai erőmű.
Ami illetve attól eladta az államnak.
Igen, illetve attól, hogy közben a karbonkvótának az ára az egekbe ugrott, és ugyan a karbonkvóta árára való fölkészülés, ugye, mint minden komoly vállalat, az RWE esetén is úgy történt, hogy ők sejtették, hogy ez majd emelkedni fog, raktak erre félre pénzt, csak arra nem raktak félre pénzt, hogy a Mészáros Lőrinc osztalékot fizessen saját magának, az egyébként veszteséges cégből is.
Na, de akkor summa-summarum, tehát megpróbálom még egyszer összefoglalni, hogy mi a helyzet, tehát, hogy importálunk gázt, olajat, importálunk fűtőelemet a paksi erőműbe, importálunk áramot, amit csúnya koszos módon állítanak elő, főleg a legtöbbet a szomszédos országokba, és még van ez a lignites hazai valami, amit viszont ki kéne vezetni környezetvédelmi okokból. Ez a helyzet akkor?
Ez a helyzet, plusz azért tegyük hozzá, és most már azért ebből a szempontból léptünk előre. Ma Magyarországon nagyjából 3000 megawattnyi beépített szolár teljesítmény van. Ugyanakkor azt is gyorsan hozzá kell tenni ehhez, hogy azért mindenkinek tiszta legyen. Ennek a szolár teljesítmények nagyjából a hatásfoka 15-16%.
Az milyen százalék? Az mit
ez azt jelenti, hogyha a teljes évre vetített teljes kapacitás kihasználtsága 15%-ot jelent, hiszen ahogy megmondta egy bölcs államtitkár is, hogy nem is tudom ki volt a Simon, hogy éjjel nem süt a nap, mik vannak. Tehát az például már kiesik eleve belőle, meg hát ezek a napsütéses órák száma azért. Annak ellenére, hogy nálunk még mindig jobb, mint például Németországban, és hogy sokkal, de sokkal több van beépítve, nem véletlen, hogy ahol napelemeket, naperőműveket telepítenek, sokkal, de sokkal jobban felül kell tervezni a kapacitást.
De ha már így megpendítetted a szolárt, egy pillanatra időzünk el itt, mert ugye az egy érdekes adat volt, nekem nagyon megütötte a szememet, hogy azon a napon, vagy kb. Azon a napon, amikor az orosz invázió megtörtént, az jelent meg a magyar sajtóba, hogy ez az egyébként nem túl nagy magyar szolár kapacitás azon a napon meghaladta a paksi atomerőműnek a termelését. Tehát, hogy szerintem, és nem tudom, hogy ez azt jelenti, hogy azon a napon éppen keveset termelt a paksi erőmű, vagy már tényleg akkor a szolár kapacitásunk van, hogy ez már jelentékenynek mondható, mert szerintem a hétköznapi magyar ember nem ütötte meg az inger küszöbét azt, hogy itt az elmúlt években egy akkora szolárkapacitás jött létre, ami már jelentősnek mondta.
Pedig szerintem ez azért látványos. Én nem tudom, hogy ki mennyire figyeli azért az, hogy nyilván nem a háztartási méretű erőművek a lényeges, hanem a, mondjuk amiket látunk a termőföldekre és egyebek helyekre kitelepített erőművek, amivel nekem annyi bajom van, hogy elveszi a termőföldet, tehát föl lehetne használni sok egyéb más, de majd beszélünk róla. Valóban a kettő összefüggött, akkor a paksi atomerőmű 1500 körül ment, és nagyjából 1500-1600 volt a szolár
teljesítmény. Tehát az kevesebb, mint a szokásos teljesítmény.
Az kevesebb, hiszen a paksi atomerőmű általában blokkonként 500 és 510 megawatt közötti teljesítménnyel működik, és akkor az egyik blokkon éppen javítás volt, előre tervezett a semmiféle tragikus leállás, és akkor 1500 megawattnyi teljesítményt meghaladta a szolár teljesítmény.
Ennek ellenére, ha jól veszem ki a szavaidból, az már elmondható, hogy ez már nem egy elhanyagolható szolár.
Ez már nem elhanyagolható, sőt, hogyha valakinek van rá ideje, a Mavir oldalán meg lehet tekinteni azt is, hogy éppen pillanatnyilag hogy néz ki, és amikor ilyen szép napsütéses nap van, mint most, akkor az mindig azzal jár, hogy van benne egy ilyen szép sárga csík, ami aztán nem sárga csík lesz, hanem mint a kis hercegbe a kígyó, amelyik megevett egy elefántot kategória, tehát így szépen kitágul, majd utána visszajön nyilván az esti órákra, de ez azzal jár, hogy van nagyon sok olyan időszak, főleg így a nyári, tavaszi időszakokban, amikor szépen süt a nap, hogy több az általunk megtermelt villamosenergia, mint a felhasznált. Ebben az esetben már mi is exportálunk villamosenergiát.
Na és akkor ha már így a fenntartható, mert ugye akkor tisztáztuk, hogy a külső függőségünket azt nagyon nem sikerült megváltoztatni, és ennek a nagy része orosz, és akkor ugye a szolárban van előrelépés, és ugye azt szokták mondani a zöldek, hogy a szélben viszont egyáltalán nem, mert hogy kvázi le van tiltva a szél energia Magyarországon.
Igen, ez egy szerintem egy borzasztó hibás megközelítés, hogy hoztak ez a klasszikus okos lány, hogy hoztam is, meg nem is, tehát engedem is, meg nem is. Gyakorlatilag Magyarországon lehet szélenergia, csak 30 kilométerre a lakott területek határaitól kell. Na most ilyenkor mindig a közigazgatási határt és nem a várostáblától számítják. Ebből következően én azt hiszem az Ámon Adáig nézték meg, hogy talán 2-3 ponton lehetne leszúrni ilyen erőműveket. Miközben azt is tudni kell, hogy van Magyarországon arról is egy szerintem hibás sztereotípia, hogy nálunk csak a Alpok alján vagy azon a térségen lehet szélenergiát termelni. Én elővettem egy korabeli dokumentumot, 1920 környéken Magyarországon 687 darab szélmalom működött még. És ennek jelentős része nem a kis a földön, meg azon a térségen működött, hanem az alföldi területeken. Hát ugye a dorozsmai, ha más nem, a dorozsmai szélmalmot mindenki látta már, mert az egy szép műemlék, de az alföldi térség, elsősorban Békés, Csongrád és a Hajdúság alsó fele, az bizony nagyon komoly szélteljesítménnyel rendelkezik, és egyébként vannak is erre fölmérések, hát biztos te is találkoztál vele, hogy bemutatják, hogy mely területeken hol milyen szél várható, és nagyjából mit lehet ebből kihozni. És hozzáteszem, hogy például a napelemekkel összehasonlítva a meglévő szélerőműveinknek a hasonló teljesítménye az olyan 25-26%-os. Tehát az előbb 15-16-ot mondtam, tehát azt tudom, mert hogy éjszaka azért még a szél legalább fújhat.
No, akkor ugye, tehát akkor eddig ott tartunk, hogy Magyarországon A külső függésünket nem változtattuk meg, ami elsősorban orosz, kicsit előre haladtunk, napba, szélbe nem. Ehhez képest ugye a térség többi országa viszont látványosan többet tett mind a két területen, tehát ha az adatokat megnézi az ember, akkor ettől a szovjet egyoldalú függéstől igyekeztek a térség országai elrugaszkodni. Magyarország miért nem? Tehát az első ilyen nagyon, hogy mondjam, központi és izgalmas kérdés, ami szerintem mindenki kérdezi ma Magyarországon, hogy mi miért nem mozdultunk el egyrészt az egyoldalú orosz meg külső függéstől, másrészt pedig a fenntartható felé.
Ez egy borzasztó érdekes kérdés, de valószínűleg politikai motiváltságot kell mögötte keresni, de mielőtt a szél és a nap után egyből így átugranánk erre, azért említsem már meg azt a dolgot, hogy geotermális energia és vízenergia. Bármennyire meglepő, és nem mindenki számára közismert, az Európai Unió összes tagállamában az összes megtermelt megújuló energiának több mint 50%-a vízenergia, és nem nap, nem szél, és nem is geotermia.
De hogy mi ebben nem vagyunk túl erősek.
Hát mi ebben nagyon gyengék vagyunk. Ugye Magyarországon néhány kisebb vízerőmű van, elsősorban Tiszán telepített, ugye a tiszalöki erőművet biztos mindenki látta már, és még nagyon... Nagyon ott tartunk gondolkodásban, hogy mindenki azt gondolja, hogy vízerőművet építeni az ugyanaz, mint a 88-as bős Nagymaros. Miközben elfogadjuk azt, hogy például a számítógépeink azok elképesztő módon fejlődtek, a mobiltelefonról nem is beszélve, mert ma már egy mobiltelefon komolyabb, mint az a számítógép, amivel én kezdőmérnökként először találkoztam, amiben még Winchester se volt, nemhogy 500, nem tudom hány gigabájtnyi.
De akkor konkrétizáld, milyen lenne az a vízerőmű, ami ellen nem
vonulnára kockára az ördög? Vannak olyan erőművek, amelyek a lassú kifejezetten a lassú folyású folyókra készülnek, nem szükséges hozzá olyan mértékű nagy duzzasztás, mint a bősi erőmű esetén. Ugyanakkor, ha már a paksi atomerőmű szóba került, például abban segítene egy Dél-Dunán elhelyezett erőmű, hogy a Duna vízállása az időnként Paksnál ne legyen olyan problémás. Mondjuk ettől még a melegedés problémáját nem oldottuk meg, ugye tavaly volt, az azt hiszem, hogy elérte a 29-30 fokot a hőmérséklet, tehát azzal mindenképp valamit kezdeni kell, de ezzel együtt van két nagy hozamú és lassú járású folyónk, és léteznek ma már olyan technikák a világban, amelyek ezek a lassú járású folyókat tudják kihasználni. Nem is feltétlenül ilyen nagy monumentális erőműként, mint a bős Nagymaros lett volna, hanem kisebb lokális erőművekként, rásegítve a helyi regionális rendszerekre.
Jó, na ez egy érdekes adalék volt. Akkor menjünk vissza a kérdésemhez, tehát hogy miért nem mozdultunk el mi a külső függéstől és az egyoldalú orosz függéstől?
Nyilvánvaló, hogy azért, mert ennek, és ezt nem mindenki gondol bele, ilyenkor mindig meg kell oldani egy dilemmát, vagy nem is dilemmát, inkább trilemmának mondanám. Ez úgy szokott lenni, hogy olcsó energia, diverzifikáció és ellátásbiztonság. Ebből kell választani, és ahogy én barátom szoktam mondani, és ebből mindig egyszerre csak kettőt lehet kiválasztani. Tehát vagy diverzifikálunk, és olcsó lesz az energia, de akkor az ellátásbiztonságunk sérül, hiszen messzebbről másonnan kell beszállítani, annak bizonytalan a forrása, meg hosszú lesz az útvonal, vagy azt mondjuk, hogy olcsó és ellátásbiztonság, de akkor nem diverzifikálunk, akkor odakötjük magunkat az oroszokhoz. Ez történt Magyarország esetében. És ugye van a másik, amikor azt mondjuk, hogy diverzifikált is és ellátásbiztonság, de akkor az viszont már nem lesz olcsó, mert az bizony azzal jár, hogy újabb infrastruktúrális, vagy ahogy te mondtad, diverzifikált útvonalakat és forrásokat kell megteremteni, ami pénzbe kerül. A dolognak az a szégyene, mondjuk úgy, hogy miközben Magyarország erre nagyon sok pénzt kapott, voltak az úgynevezett PCI projektek, ez a Project of Common Interest-nek nevezett energetikai projektek, ami kifejezetten azt a célt szolgálta, hogy különböző infrastruktúrális összekötésekkel legyen már annyira bonyolult az infrastruktúrális rendszerünk, mint mondjuk a nyugat-európaié. A nyugat-európai fogyasztóknál mondjuk egy luxemburgi fogyasztót egy szállat nem érdekel, hogy neki egy spanyol kereskedő, vagy egy portugál, vagy épp egy észak-európai szállít gáz, mert annyira össze van hálózva. Nálunk is sokat fejlődött, de lám, megteremtettük a kapcsolatot, és akkor ezek után mégis politikai megfontolásból nyilvánvaló, hogy összekötve például a Paks 2 beruházással és az a mögötti politikai és egyéb mondjuk úgy, hogy oligarcha célokkal, azt az utat választottuk, hogy akkor inkább az oroszokkal kötünk szerződést. Ami azért furcsa, mert hogyha valaki visszagondol, 2018-ban, amikor a románoknál felfedezték azt a nagy mezőt, a Neptun mezőt, akkor arra, ez úgy szokott lenni, hogy ahhoz, hogy kiépítsenek valamilyen útvonalat, például egy nagyobb vezetéket, akkor hirdetnek ilyen előzetes aukciót, hogy hányan fognak erre jelentkezni, mekkora lesz ennek a megtérése, megtérül, nem térül. Ezt mindig megcsinálja mindenki, az oroszokat kivéve, ők maguknak építenek vezetéket. És akkor nem a Nabucco, hanem ez a román kapcsolatra is pályáztak többen, többek között három magyar kereskedő végzett az élen. Orbán Viktor ezen föllelkesülve kiült, és azt mondta, hogy na, akkor meg vagyunk oldva, a diversifikációnk az tökéletes, 4 milliárd köbmétert fog termelni az a mező, tehát 4 milliárd köbméter jön Magyarországra. Na most ebben csak a következőt nem gondoltál. A vezeték kapacitása 1,5 milliárd köbméter évente, tehát már nem jön át rajta 4 milliárd. Akkoriban, amikor erről nyilatkozott, még csak egy irányú volt a vezeték, csak Romániába kifelé. Harmadik, hogyha a románok termelnek 4 milliárd köbméter földgáz, ide fogják nekünk adni? Miért? Tehát ki az, aki ezt elhiszi? És a harmadik, vagy a negyedik, a legfontosabb, attól, hogy egy magyar kereskedő nyer egy aukciót, az nem azt jelenti, ezt vegye mindenki készpénznek, nem azt jelenti, hogy ezt magyar fogyasztónak fogja eladni. Ugye a sokat emlegetett MET, ugye ezt mindenki hallotta már a METET, a MET jelenleg Európa 26 országába kereskedik.
De mondjál pár szót a METről, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi a MET.
Ez egy olyan kereskedő cég, amit annak idején még a MOL hozott létre, ami gyakorlatilag az energia minden területével foglalkozik, eredetileg gázkereskedelemre lett létrehozva, és ez Zürich mellett létrehozott cég. Nagyon okos, nagyon értelmes fiúk hozták ezt a dolgot létre, a MOL támogatásával, a MOL hátterével, azzal, hogy megjelenjen az európai kereskedelemben, hiszen azt már akkoriban is látta mindenki, ez 2008-9 tehető ez az indulási időszak, hogy a földgáznak az aranykora fog érkezni, tehát aki sok pénzt akar keresni, az kerüljön beljebb a földgázkereskedelembe, és ez volt az a cég, amit ugye 2014-ben volt egy időszak, amikor volt probléma azzal, hogy még nem alakult ki az MVM-nél a gázkereskedő rész, de szükség volt például olcsó gáz ellátásra a távfő cégeknek, és akkor a MED bejelentkezett, hogy nagyon szívesen megoldja, hiszen tele volt gázkereskedőkkel, és aztán volt ezzel kapcsolatosan pár kiderített dolog, hogy kikának tulajdonosi háttérbe mögötte, és ezek akkoriban az oligarcha körökhöz volt köthető. Azt el tudom mondani, hogy 2 évvel ezelőtt a MET menedzsmentje kivásárolta ezeket a tulajdonosokat, tehát már sem a Garancsi féle csoport, sem a Csányi féle csoport, sem a MOL nincs benne a MET-be tulajdonosként. A fiúk ügyesen megtükközve tőkeemelést hajtottak végre, és kivásárolták. Ezzel együtt akkoriban ők azzal indultak, hogy Magyarország kereskedelmében egy nagyon komoly szeretet tudtak kiasítani. Ma már azt tudom mondani, hogy a MET teljes kereskedett mennyisége, az eléri az 57 milliárd köbmétert.
Ezt a hétköznapi ember nem fogja tudni.
De hogyha azt mondom,
ez sok vagy kevés?
Ez nagyon sok, mert hogyha azt mondom, hogy Magyarország éves teljes fogyasztása 9,5 milliárd, akkor ez borzasztó sok. Tehát látszik, hogy ha valaki elindul, és jó háttérrel indul, és van hozzá mondjuk gázforrás, és van hozzá pénzügyi forrás, meg van hozzá lehetőség, hogy mondjuk másokkal szembe kereskedjen, akkor utána már megszilárdított a pozícióját.
És akkor ezt viszont akkor eladják, azt mondtad, hogy 20-valahány országban.
Tehát gyakorlatilag 20-valahány országban kereskednek ekkora mennyiséggel, tehát látszik, hogy a magyar kereskedelmi részük az már gyakorlatilag elenyésző, ilyen 5-6%.
És Oroszországból veszik ezt a gázt? Vagy
mindenhonnan.
Tehát mindenhonnan vesznek, és
tehát mindenhonnan vesznek gáz, Európában mindenhonnan vesznek gáz, és mindenhova visznek gáz.
Tehát akkor ez tulajdonképpen a MOL-nak egy vetítása.
A MOL-nak nem vetélytársa, ugyanis a MOL nem kereskedik gázzal.
Akkor kinek a vetélytársa?
Hát például MVM-nek, az
MVM-nek.
Az MVM gáz oldali részének, ezt most jelenleg Synergy-nek hívják. Tehát az MVM, mint nagykereskedő, felel azért, hogy például az egyetemes szolgáltatókat ellássa, és nagykereskedőként ő kötötte, nem a félreértések elkerülése végét, nem a Szijjártó Péter köti a szerződést, hanem az MVM és a Gazprom.
Ami egy állami cég az
MVM. Ami egy állami cég, jó. Így van.
No, tehát akkor azt mondod, hogy politikai és gazdasági érdekek miatt nem diverzifikáltunk. Egy picit még ott meg akartalak állítani, hogy ugye mondtad ezt a trilemmát, hogy kettőből a háromból csak kettőt lehet, hogyha itt zöldek ülnek, már pedig ülnek, akkor ugye azt nyilván az eszükbe fog jutni, hogy ez addig igaz, ameddig hagyományos foszilisben gondolkodunk, de decentralizált, fenntartható energia mellett szerintem nem feltétlenül igaz, mert hogyha mondjuk azok a szolár kapacitások nem a mezőn lennének, ahogy mondtad, hanem a házunk tetején, hogyha lenne szél, saját kicsi decentralizált szélerőmű, ha lenne földből jövő fűtés, stb., akkor lehetne diverzifikált is, olcsó is. Mi volt a harmadik?
Tehát a diverzifikáció, ellátásbiztonság is.
Ellátásbiztonság még jobban lenne, mert nem függnél egy nagy központi cégtől, olcsó is lenne, tehát minden három teljesen.
Sőt, azt tudom neked mondani, ugye te azt kérdezted, hogy akkoriban miért így döntöttek, arra mondtam én ezt a trilemmát, de van most jelenleg, az Európai Unió is ezzel a trilemmával küzd, olcsó, ugyanígy, energiafüggetlenség és klímavédelem. Tehát bejött a harmadik pozícióként a klímavédelem, és nyilván ehhez kapcsolódóan a megújuló energiáknak a minél nagyobb bevonása.
Tehát akkor azzal egyetértesz, hogy az igazi fenntartható megoldás az a fenntartható energia felé való minél gyorsabb és radikálisabb elmozdul.
Igen, ez egy érdekes megközelítés, ezzel mindig jót szoktam mosolyogni, hogy mi a fenntartható energia és mi a nem. Végülis az olaj is fenntartható, az is újra termelődik, még megújulónak is mondanám, csak hogy pár száz millió évet kell rá várni. Én ráérek, tehát ezzel együtt való igaz, hogy a fenntartható energiák közé most ugye besorolták a gázt, illetve a nukleáris energiát is bizonyos korlátokkal, de alapvetően mégiscsak az lenne a cél, nem csak azért, még egyszer hozzáteszem, hogy nem csak a klímavédelmi célok miatt, hanem azért is, amit te mondtál, az energiafüggetlenség miatt. Csak az az alapprobléma, hogy mindenki, amikor energiaellátásban gondolkodik, akkor várja fentről a megoldás, és a fentről jövő megoldásoknak mindig egy nagy centralizált elosztás lesz a vége, ami centralizált döntések alapján, centralizált beruházások alapján történik, miközben rengeteg olyan lehetőség lenne, hogy például regionális, kisközösségi energiatermelés, energiaelosztás és energiafüggetlenség megteremtés.
Hát igazából, tehát hogy persze lehet relativizálni, hogy mi a fenntartható, meg nem a fenntartható, de azért abban eléggé világos látunk, hogy a gáz nem fenntartható és a nukleáris nem fenntartható. Az lehet, hogy ezt most belepréselték az Európai Uniónak a nomenklatúrájába, de hát ezen mindenki mosolygott, sőt, amikor a lengyelek konkrétan azzal is bepróbálkoztak, hogy a szenet is belevegyék ebbe, akkor viszont már hangosan nevettünk. Tehát azért szerintem eléggé világos, hogy mi az, ami fenntartható és mi
igen, az. Igen, de az emberek fejében a fenntarthatóság azzal függ össze, hogy elfogynak a készletek, ugye? Amikor én fiatal mérnökként kezdtem, akkor indult el Magyarországon lefelé a foszilis energiatermelés, a szénhidrogén termelés, és mindenki azt mondta, hogy most lettél olajmérnök, hogy lesz ilyen hülye, hát mindjárt elfogy az olaj. Ugye ezt halljuk már évek óta, tehát a fenntarthatóság nem azonos azzal, hogy vannak-e művelésre alkalmas
készleteink. Persze, nem. A fenntarthatóság alatt azt értük, hogy a klímaváltozás
van,
szempontjából
fenntartható. De mivel még mindig tartja magát ez a hit, azért gyorsan elmondom azoknak, akik ezt terjesztik, hogy például a szénből, az ismert szénkészletekből nagyjából 3500 évre elegendő készletünk van a mai felhasználási ütem mellett, ami pedig nem kicsi. Földgázból körülbelül 300-400 évre, és a kőolajból is olyan 150 évre, az ismert készleteket még egyszer említem. Ez azt jelenti, hogy nem az lesz a probléma, hogy el fog fogyni, mint ahogy szokták volt mondani, a kőkorszaknak se azért lett vége, mert elfogyott a kő.
Na, akkor ezt vigyük egy kicsit akkor európai szintre ezt a beszélgetést, mert ugye eddig Magyarországról beszéltünk, és ugye abban megállapodtunk, hogy azért próbáltak diverzifikálni, de azért európai szinten sincs igazából rendben a dolog. Tehát a másik, ami nagyon élesen szembe jött velünk ezzel az orosz-ukrán válsággal kapcsolatosan, hogy az Európai Uniónak is elképesztő függősége van még mind a mai napig, elsősorban Oroszország fölé, sőt, vannak országok, amelyek az elmúlt években még növelték is, ugye itt mindenki a északi áramlat, Németország, ugye, és mindig Németországot említik, de ha jól tudom, az északi áramlatban nem csak Németország van benne, hanem abban benne van az ÖNFAO, meg az olaszok, meg a franciák. Tehát ugye ez egy nemzetközi konzorcium, ami még növelte is a függőségét Oroszország felé, meg egyébként is nagyon magas, tehát hogy ez a második szintű problémánk, egy magasabb szintű probléma.
Sőt, olyannyira, hogy nem csak, hogy egyes országok, hanem az Európai Unió szintű kitettsége nőtt. Tehát, hogy jól értse mindenki, volt egy időszak, amikor volt hosszú évtizedeken keresztül egy ilyen status quo. Tehát az, hogy Európának energiafüggősége van, az nem egy új keletű dolog. Már a 90-es évektől kezdődően sokkal, de sokkal kevesebbet termelt Európa, mint amennyit felhasznált. Ezen nincsen különösebb probléma. A probléma az ott kezdődött, hogy volt ez a status quo, amikor nagyjából egyharmad jött az oroszoktól, egyharmad jött az északi-tengeri, norvég, angol, holland és egyéb mezőkből, és a maradék egyharmadon osztoztak az észak-afrikai, ugye ott vezetékes kapcsolat van Algéria, Marokkó, Líbia térségéből, illetve a többi ilyen bejövő dolog, mint például akkoriban még nagyon újdonságként lévő LNG. És az oroszok először is megfúrták a Nabucco vezetéket. Ugye nem tudom, hogy mindenki emlékszik erre, a Nabucco volt az első közös európai kísérlet arra, hogy orosz energiától, vagy orosz gáztól független forrásból, jelesül Azerbajdzsánból hozzunk Európába a földgáz. Hozzáteszem, most is érkezik Európába Azerbajdzsánból földgáz.
Mint hogyha az valami nagyon problémamentes ország lenne.
Hát ez a másik. Tehát, hogy amikor az ember a függőségről beszél, akkor hajlamos elfelejteni, hogy kitől függök. És az Európai Uniót az oroszok az elmúlt időszakban elaltatták. Fölment az orosz részesedés 40-42%-ra. És a 40-42% az, ami most sokként érte Európát, mert azt gondolta, hogy hát ezek megbízható kereskedők. Tartják a szavukat minőségben, mennyiségben, ütemezésben, még árban is sokkal jobbak, hiszen a vezetékes földgázzal nehezen összevethető az LNG ára. És egész egyszerűen ez az elaltatás annyira jól sikerült, hogy elmentek 40%-ig. Ebbe egyébként hozzáteszem, az általad említett németek azért nagyon benne vannak. Olyannyira, hogy nekem volt szerencsém annak idején a még helyettes államtitkárként én feleltem az uniós tárgyalásokért, és akkor az Európai Unió energiabiztosa egy bizonyos Oettinger úr volt, aki német volt, és akkoriban még, ha jól emlékszem, még kancellári szeretett volna lenni Merkel asszony után. Voltak ilyen szándékai. A dolognak az volt a lényege, hogy ők borzasztóan ostoroztak minket, amikor ilyen közös platform volt, arra vonatkozó, hogy mi az, hogy ti itt az oroszokkal külön üzleteltek, ti is, meg a bolgárok is megépítitek ezt a déli áramlatot, elfogadhatod, és amikor mi segítséget kértünk, hogy mi lenne, hogy együtt csinálnánk a szerződést. Ugye aztán később persze előjött a Donald Tusk is ezzel az ötlet, hogy ha már Európai Unió, miért nem Európai Energia Unióról beszélünk, közösen tárgyaljunk például az oroszokkal. Az oroszok nyilván nem örültek volna ennek, hiszen ők a dividend imperát elvét szeretik, és az olyan típusú országok, mint mi is, mi meg szeretünk gazsulálni az oroszok, hogy mi majd ilyen bilaterális megoldásokkal megoldjuk, de látható, hogy a németek is. Tehát miközben a németek minket ostoroztak, hogy déli áramlat fúj, közben szépen megépítették.
Erre a németeknek azért volt szükségük, mert egyébként kivezették az atomenergiát, és ezzel akarták a helyettesíteni?
Vagy részben ezért, tehát ez egy nagyon fontos döntés volt ehhez, meg hát részben készültek arra is, hogy nem csak hogy az atomenergiát, hanem a szénenergiát. Mert miközben az energiavende kapcsán mindenki azt gondolja, hogy itt a legzöldebb ország Európában Németország, azért ne felejtsük, hogy Németország évente 170 176 millió tonna lignitet éget el erő.
De csökkenő azért, az csökken.
De azért a 176 millió sok, tonna borzasztó nagy. Tehát az ő kibocsátásuk, az hatalmas. Nekem lennének grafikonjaim, de direkt most nem hoztam ilyet. Amikor megmutatnám azt, hogy például Franciaország CO2 kibocsátása, meg Németországé, hogy néz ki, nagyjából egy olyan hatszoros a különbség a napi átlagban.
Aha. Na, akkor haladjunk, mert az időnk is halad. Ugye beüt ez az orosz invázió Ukrajnába. És akkor onnantól fogva, hogy mindenki azt a két kérdést teszi fel, hogy az oroszok elzárhatják-e a csapot a másik oldalon, meg hogy mi a végén le tudunk-e mondani róla. Szerintem először vegyük az elsőt, tehát ugye arról is nagy viták voltak, láttam a Plecser Tamással és másokkal a vitáidat, hogy elzárhatók-e ezek egyáltalán. A hétköznapi ember fejében az úgy működik, hogy úgy van ott, hogy egyszer csak Putyin elzárja ezeket a csapokat. Mi az, ami elzárható, és mi az, ami nem elzárható?
Igen, ugye az, hogy egy földgázmező elzárható-e vagy se, ez volt az alapkérdés, ugye a Tamás, ami én ezen segítettem neki, hogy való igaz, a palagáz korszak időszakában ez sokfelé megjárt a világot ez a hír, hogy a palagáznak van az a sajátosság, hogyha egyszer beindult, akkor nem szabad, hogy leálljon. Mert ha leáll, akkor ezek a hidraulikus rétegrepesztéssel létrehozott mesterséges csatornák összezáródnak. De a hagyományos földgázmezők esetében nincs ilyen korlát, és az oroszok nem termelnek palagázmezőket, ők csak hagyományos.
Tehát akkor az oroszok a gázt el tudják zárni.
Nem teljesen, mert azt is tudni kell, hogy a kőolajjal együtt mindig termelünk földgázt is. A kőolajmezők viszont már nem elzárhatók. A kőolajmezők azok már érzékenyebbek az elzárásra. Ha elzárod, a vizesedési folyamat, mert ezek mindig vizesednek, ami alulról jön fölfelé, az nem áll meg. Az egyszerűen megy tovább. Nem véletlen, hogy például a gáztárolókban ezért szoktuk emlegetni a párnagáz, biztos hallottam már mindenki, párnagáz, milyen aranyos neve van. Párnagáz, annak pontosan az a funkciója, hogy amikor a gáz kiszedjük belőle, akkor se engedje nagyon be a vizet a pórusos térfogatba. De a kőolajmezők esetében ez problémát jelent.
Azt, ami a kőolajhoz
leállítják a kőolajmezőket, és az ahhoz kötődő földgáz, ami azért egyre jelentősebb, aha, az viszont már... Az viszont
a kőolajmezőhöz kötődő gáz nem leállítható, az egyéb gáz viszont...
A normál gázmezők, a gáz és gázkondenzátum mezők, azok meg leállíthatók.
A másik oldali kérdés az pedig ugye, hogy mi le tudunk-e válni, és hogy milyen időtávon belül tudunk leválni. Ez gondolom, hogy irtózatosan bonyolult kérdés, én ezt pontosan tudom. De hát ugye felmerült, tehát ez a ennek a időpillanatnak ez az aktuális kérdés, hogy mi le tudunk.
De akkor még térjünk vissza oda az oroszok oldalára, mert azzal is szoktak érvelni, hogy nem baj, mert megveszik a kínaiak. Hát ha a kínaiak meg tudnák venni, akkor megvették volna eddig is. A Kína hallatlan energiafaló, tehát a világ legnagyobb energiafalója, hogyha azt mondom, hogy jelenleg Kína energiafogyasztása majdnem háromszorosa az Európai Unió teljes, sőt, Európa teljes fogyasztásának, akkor el lehet képzelni, hogy ez mekkora. Úgy, hogy nincsen, csak éppen alig vannak vezetékek. Most építettek ők is egy északi áramlathoz mérhető
valami
vezetéket.
Szibéria ereje,
kettő, így van. De az csak 50 milliárd köbméter. Miközben Európa fogyaszt majdnem 200 milliárdot az orosz gázból.
Tehát, hogy nem lehet az, amit szoktak mondani, hogy majd megveszik a kínaiak, az azért nem lehetséges, mert a szállító kapacitás olyan vékony, hogy az nem
vékony is, meg messze van. Tehát a nyugat-szibíriai mező Kínától való távolsága az ilyen 6-7 ezer kilométer, szóval nem olyan egyszerű egy ilyen vezetéket megépíteni, és csak gondoljatok bele, csak az északi áramlatnak, az egyik ágának a megépítése 12 milliárd euróba került, az pontosan annyi, mint a Paks atomerőmű. Paks 2. És ezt azért nem dobálják ki, az oroszok sem olyan könnyen, meg a németek se, tehát azért azt szeretnék, ha ez megtérülne.
Világos, jó. Na akkor nézzük a másik oldalát, tehát most ugye mindenkit az érdekel, hogy le tudunk-e válni erről, és milyen gyorsan tudunk leválni.
Hát a földgáz esetében azt kell látni, hogy ugye Európa küzd ezzel a problémával, gyorsan hozzáteszem, van olyan ország Európában, ami még nálunk is jobban függ az oroszoktól, jelenleg például Finnország 100%-ban. Az Európai Unió egységes infrastruktúrális kezelése segíthet abban, hogy például hozzájuthassunk azokhoz a forrásokhoz, amelyeket lefejtenek akár egy lengyel, akár egy francia, akár egy portugál, vagy bármilyen LNG területen, De nagyon fontos tudni azt is, hogy az LNG önmagában nem váltja ki ezt. Tehát az LNG-vel nem lehet kiváltani a vezetékes gáz, tehát új forrásokat kell keresni, illetve a meglévőt bővíteni. Például...
Miért nem váltja ki az LNG? Mert ugye az tele van a sajtó ezzel, hogy akkor majd LNG-re váltunk. Miért nem tudunk?
A nagyságrend miatt. Egyrészt az LNG azt azért nem zsákba hozzák. Tehát egyrészt
mondjuk el két szóba, hogy mi az LNG, mert itt dobálózunk kezdődően.
Az liquefied natural gas, az azt jelenti, hogy folyékony földgáz. Gyakorlatilag folyékony földgáz származéka mindenki találkozik, ha PB palackot lát. Csak ez az a különbség, hogy abban propán-bután van, ebben meg metán. A metánt hűtik le, a metánt úgy lehet folyékonyá tenni, hogy lehűtik mínusz 162 fokra. Na most ez a propánbután esetében nem kell, hogy ennyire lehűtsék. Tehát azért könnyen kezelhető a propánbután. Viszont annyira összemegy a térfogata, hogy 600-zad részére megy össze folyékony állapotban, mint ami utána vezetékes gázként kijön. De azt is tudni kell, hogy például tehát az átlagos LNG szállító hajó méret az olyan 75 és 120 ezer köbmétert jelent. A legnagyobbak azok olyan 250-260 ezer köbméteresek. Ezt még a 600-al is megszózom, az mondjuk 15 millió köbméter. 15 millió köbméter földgáz egy magyar téli napon, hogyha Magyarország nagyon hideg van és fogyasztunk, akkor elpöfékelünk 70 millió köbmétert. Ez azt jelenti, hogy 15 millió köbméter az még egy negyed napra se. Tehát ez a fő probléma vele, hogy közben átpöfögött mondjuk Katarból, vagy az Egyesült Államokból ekkora mennyiségű, azt lefejtették, azt vezetékbe kell rakni, mondjuk olyan helyen, ahol van energy lefejtő, mondjuk Lengyelország, vagy Litvánia, vagy Horvátország a közelünkbe, az följön utána a vezetéken, és akkor azt megkapjuk. Tehát hosszú a folyamat.
De azt lehet olvasni, hogy most elkezdtek ilyeneket építeni, tehát azt mondja, a németek kettőt is építenek.
Kell is, mert a németeknél speciál nem volt. Jelenleg Európában van 29 darab LNG terminál. Ez kevés. Ez kevés. Ahhoz a mennyiséghez elég volt, amire LNG igény volt. De szemmel láthatóan ugye az amerikaiak is bejelentették, hogy most ők fognak hozni 15 milliárd köbmétert. Nekik is kell építeni egyébként LNG tehát előállító terminált. Utána hajókat kell hozzáépíteni, hiszen nincs ennyi LNG hajó. Az LNG hajók viszont felvetik azonnal azt a klíma problémát, hogy ők bizony nem gázzal mennek, még csak nem is nukleáris
energiával. Nehéz dízellel mennek.
Hanem dízellel. Tehát tele fogják pöfögni a világtengereket.
Tehát nincs elég kapacitás, sem tömörítő, sem kinyitó, vagy hogy mondják ezt.
Ugye az európai 29 közel 30 darab, az kevés, legalább háromszorosak kellene.
És ez rettentő sok idő lehet, gondolom, hogy meg egy ilyen
megér. Nem, sokkal gyorsabban föl lehet építeni egy ilyen kapacitás, mint például kihúzni egy vezetéket mondjuk a északi tengeren keresztül. De csak oda lehet kiépíteni, amelyiknek a vezetékes infrastruktúrális kapcsolata megvan.
És ezeknek potenciálisan megvan?
Természetesen ezeknek megvan.
Tehát akkor ez tulajdonképpen egy fél év alatt, év alatt megcsinálható, vagy?
Hát azt azért nem mondanám, de mondjuk ilyen nagy mennyiségben azért nem, mert akkor beüt a másik probléma, amivel most itt az olajiparban szembesülünk, hogy azzal, hogy az ukránok kiestek, nincsen acél. Nem tudunk csővezetéket és egyebeket beszerezni.
Szuper.
Milyen király ez a dolog, hogy még ezzel is alánk tettek egy kicsit az oroszok ezzel a dologgal, de mondjuk ez nekik is fájni fog.
És a másik, amit hallottam, hogyha még ugye be is tudnánk táplálni a vezetékekbe, a Plecsa Tamás mondta, hogy ugye az is probléma, hogy ki kell képezzen magam ilyenekbe, interkonnektorokkal is probléma van, mondja a Tamás, tehát hogy még a egyik rendszerbe be tudod táplálni, de ebből nem következik az, hogy egy másik uniós országba is át tudod rakni, mert valahol van jók ezek az interkonnektorok, de valahol meg nem. Tehát, hogy még az sem teljesen stimmel, hogy ez akkor innentől ez egy közös gáz vagyon. Magyarországnak nem lévén tengerpartja, ez számunkra egy elég égető probléma, hogy mi valahonnan távolról kapnánk ezt a dolgot, de nem biztos, hogy el tud jönni hozzánk.
Hát az interkonnektor alapvetően az úgynevezett határkeresztező kapacitásoknak a szűkösségét vagy éppen elérhetőségét jelenti. Ez azt jelenti, hogy ha bár elindult egy egységesítés ebből a szempontból, hogy például ugyanazt a nyomás szintet használják, vagy ugyanazt a csőméretet használják, de hát azért a csőméretet mégiscsak arra tervezik, amire az adott ország saját kapacitása, meg mondjuk a tranzit kapacitás predesztinálja őket. Ebből következően senki nem fog őrült nagy vezetékeket építeni, hogyha abba csak úgy tingli-tangli megy a gáz.
Magyarul viszont itt új vezetékeket is kéne építeni.
Új vezetékeket, vagy vannak olyan részek, például, hogy a közelükbe menjünk, Romániában vannak olyan területek, amelyek jól ellátottak földgáz szempontból, de ezek nincsenek jól összekötve egymással. Az összekötő vezetékek azok ilyen kis makaróni vezetékek, nem alkalmasak például a tranzitálásra, és ezeket föl kell bővíteni, az azt jelenti, hogy ki kell cserélni a csövet. Ki kell szedni a csövet, és egy nagyobb csövet berakni.
Azt gondolom, megint egy brutális beruházás, acél kell hozzá, időbe telik.
Acél, idő, földmunka, ráadásul nem lehet mindig dolgozni éppen a környezetvédelem miatt, tehát attól függ, hogy merre mennek ezek a vezetékek. Tehát,
és az LNG sokkal drágább, mint a hagyomány.
És az LNG sokkal drágább. Azzal együtt, hogy volt egy időszak, amikor az LNG olcsóbb volt, ennek volt egy profán oka. A 2007-8 környékén indult az Egyesült Államokba a palagázforradalom. Egészen addig az Egyesült Államok egy borzasztó nagy importőr volt. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az arab világban LNG-t előállítók, meg mondjuk Indonéziában nagy LNG előállítók, azok mind a Amerikába vitték a gázt. És amikor kitört ez a palagázforradalom, és egymás után kezdték el termelni a gázt, meg a hozzátartozó kondenzátumot, akkor kiderült, hogy Amerika nem hogy importőr, még exportőrre is válhat, és vált is mostanra. Viszont ezek a hajók ott kolbászoltak a tengeren, éppen visszafordultak New York, meg a mexikói öböl irányából, mit csinálnak, közben otthon termelik a gázt, azért mégiscsak probléma, mert szeretnénk, hogyha dolgozzának, adjátok el Európába is. Akkor Európában 2018-19-ben egy olyan mérhetetlen gázlavina alakult ki, így hívtuk ezt a kifejezést, hogy gyakorlatilag a kereskedők így ültek, hogy gyertek hozzátok, azt veszek, amit akarok. Elaltatták ezzel is az oroszok.
Ha jól értem, amit mondasz, akkor ha ide LNG jönne, már pedig ebbe gondolkodnak, és ennek egy nagy része amerikai lenne, akkor az ráadásul pala LNG is lenne.
Természetesen. Gyorsan hozzáteszem.
Ami egy iszonyatosan környezetszennyező dolog.
Ezek másik előadásomnak lesz majd a témája. Erről van nekem egy nagyon érdekes cikkem. Azt mindenkinek tudom ajánlani. Az a címe, hogy palagázról nem csak környezetvédőknek. Van egy blogom, és ott írtam, ez egy nagyon hosszú cikk, amiben ezeket a félreértéseket elhárítja. Különösen azért, mert például az európai palagáz az nem is palagáz, hanem nem hagyományos gáz. Úgy szoktam mondani, ez olyan, mint a rovar meg a bogár. Minden palagáz nem hagyományos gáz, de nem minden nem hagyományos gáz palagáz, csak így hívjuk, mert ez az egyszerűbb, az újságírók ezt a 6 betűt vagy 7-et meg tudják jegyezni, és mindent lepalagázozunk, és a hidraulikus rétegrepesztés miatt mondják, hogy ez veszélyes. Gyorsan hozzáteszem, de maga a gáz az ugyanolyan metán. Tehát nincs különbség benne.
Tönkreteszi a... Igen, tehát hogy maga az a kibányászásról mondják a zöldek, hogy az nagyon környezetszennyező.
Messze visz ez a dolog, nekiálltunk ennek is, de el tudom mondani, hogy ez, ebben nagyon erős csúsztatások vannak. Ugyanis a hidraulikus rétegrepesztés az, ami a zöldeknek ugye mindig bántja a szemét. Ez azt jelenti, csak hogy világos legyen, hogy olyan rossz az úgynevezett áteresztő képesség a pórus térfogatok között, hogy nem kommunikál egymással. Mondok rá példát, amikor a makói gázmezőt megtalálták, ez a 80-as évek elején volt, akkor ez úgy történt, hogy megtalálták a makói gázmezőt, ráadásul a világbankos fúrás, feltárták, égett a fákja, megvan a gáz, mindenki elment pezsgőzni, reggel jöttek és elfogyott, hol van. Na akkor biztos elrontottak valamit a fúrósok, megint majd ott megtisztogatták, megint jött egy ideig, megint pezsgő, megint elállt. Csak akkor még nem tudtuk, hogy ez a, hogy így hívják. És a dolognak az a lényege, hogy olyan rossz az áteresztő képesség, hogy például ennek a falnak jobb az áteresztő képessége földgáz tekintetében, mint azoknak a kőzeteknek, amelyek tárolják ezt a földgázt. Ez ott maradt, ahol képződött. És ahhoz, hogy én ki tudjam szedni, ahhoz nekem mesterséges csatornát kell létrehozni, ezt hívják hidraulikus rétegrepesztésnek. A hidraulikus rétegrepesztéshez folyadékot nyomnak le, gyorsan hozzáteszem, van olyan hidraulikus rétegrepesztés, amikor szintiszta vizet használunk hozzá. És a repesztéshez természetesen használnak a könnyítéséhez úgynevezett veszélyes anyagokat, ezek a vegyi anyagok, amelyek viszont olyan alacsony koncentrációban vannak, hogy egy hidraulikus rétegrepesztő folyadéknak a 99,49%-a tiszta víz és homok. A maradék az, ami vegyi anyag, és persze ezek között vannak olyanok, amelyek nagy mennyiségben rákkeltők, de el tudnám sorolni, most nem hoztam ezt az előadásomat, pedig nagyon érdekes, ajánlom mindenki olvassa el, ezek olyan anyagok például, mint ami a női rúzsba benne van. Tehát ezek úgy rákkeltők, hogyha egy kislánynak azt mondják, hogyha a születésétől fogva minden nap megeszel egy női rúst, akkor 18 éves korodra rákos leszel. Rákkeltő anyag. Ugye? Csak hogy ez olyan pici koncentrációban van, hogy ez önmagában nem okoz problémát. Ami problémát okozott, az az amerikai palagáz forradalom. Nem tudom, hogy látta valaki, a Discovery-n volt egy időben egy ilyen sorozat, amikor idióta amerikai farmerek azon versenyeztek, hogy kitalál hamarabb olajat vagy gázt a saját földjén. Mindenféle szakmai hozzáértés nélkül. Fúróberendezése volt pénze, odajött, fúrjá, megtalálták a palagáz, megrepesztették, csak hogy az amerikai kontinentális geológia az teljesen más, mint például az európai. Amerikában nagyon közel vannak egymáshoz a vízadó rétegek, meg a földgáz, palagáz rétegek. Ebből következően, amikor a repesztést megcsinálták, ráadásul borzasztó rossz fegyelemmel, nem a poroszos, németes, európai fegyelemmel, olyanok, akik nem is értettek hozzá, összerepesztették, és megjelent például texasi, meg más területeken, Észak-Dakotába, itt-ott-amott, a gáz a vízbe. És megölte az állatokat. Tehát metán jelent meg az ivóvízbázisban. Na most Magyarországon az ivóvízbázis az körülbelül ugyanabban a mélységben található, ez olyan 1200-tól 2500 méterig. Viszont az európai kontinensen a palagáz előfordulások 3500 méternél lejjebb vannak. Na most erre mondja az ember, hogy de nem baj, de összerepeszted. Egy sikeres repesztés, ha 50 métert meghaladja, akkor már mindenki örül, mint kismajom a farkának. Nem tudunk 1000 métert repeszteni. Nem lehet, Magyarországon, Európában nem lehet összerepeszteni, egész egyszerűen fizikailag
jó,
nem tudunk.
Jó, de hogy ez az amerikai palagáz, de ez egy kitérő, szerintem térjünk vissza.
Nem,
térjünk. Nem volt ez egy haszontalan dolog, szerintem ez valami fontos, hogy ezeket minél többen megértsük. És akkor az utolsó kérdésem lenne, hogy visszatérjünk, akkor mi lesz szerinted? Tehát ugye azt mondtad, hogy ki akarják váltani az orosz forrást, elsősorban LNG-vel, de azt veszem ki a szavaidból, hogy ez
kevés.
Kevés is, lassú is, drága is lesz, megdobja az árakat. Mi lesz akkor reálisan? Tehát mi fog itt akkor, ugye az Unió most elég határozottan el akar válni, szerinted mi egy reális szenárió?
A reális szenárió mindig az, hogy azt nézzük meg, hogy kell nekünk ennyi gázt fogyasztani. Tudom, ezt az ellenzéknek mindig a szemére hányták, de valójában pocsékoljuk a gázt. Hozzáteszem az oroszok meg még jobban, mint mi. Tehát a 170 milliós Oroszország annyi gázt használ el évente, mint az 500 milliós Európa. Már ott rezsicsökkentés van, kérem. Tényleg fillérekbe kerül a gáz, ezért pocsékolják is. De visszatérve erre a dologra, érdemes megnézni, hogy van-e saját forrás Európában. A jelenlegi gázárak mellett rengeteg olyan mező van, amit azért hagytak ott, mert egész egyszerűen nem érte meg a kitermelés. Ugye azt kell tudni, hogy egy mező minél régebbi, annál inkább ugye elfogy a rétegenergia, a kompresszort kell használni, a kompresszor használat pénzbe kerül, stb., tehát annál drágább lesz. De ilyen költségek mellett már, vagy ennél egy picivel alacsonyabb költségek mellett is már ezeket a mezőket újra
ezek hol vannak? Hollandiában?
Ezek Hollandiában, Magyarországon, sok egyéb más területen vannak ilyen elhagyott mezők, vagy felhagyott mezők. A másik, vannak még új felfedezések. Például a földközi tengeren van ugye az a Ciprus, Izrael és Törökország hármas által felfedezett óriási nagy készletek. Ez nem tudnak megegyezni, mert pénzkérdés, meg hatalom, meg villongás, meg minden egyéb. Ha lesz rá piac, akkor tudja, hogy meg fognak egyezni. És ami pluszban jön hozzá, hogy ugye a csővezetéki kapcsolat mégiscsak az a legstabilabb, a legolcsóbb, stb. El kell jutni újabb plusz csővezetékekkel Közép-Ázsiába, elsősorban Azerbajdzsán, Türkmenisztán, Irán térségében.
Egyik jobb, mint a másik.
Hatalmas, de hogyha, ezek de hogyha nem egyel közszerződés, nem egyel, hanem azt mondod, hogy te is, meg te is, meg te is, plusz még van nekem a forrásom. Én azt mondtam erre, hogy persze, tudom, most az Európai Unióban mindenki haragszik az oroszokra, teljesen joggal, én is haragszom rájuk, pedig én ott végeztem egyetemet, hogy az azért egy nyugodtan kezelhető dolog lehet, hogyha az oroszok részesedését leszorítjuk 20% alá. 20%-kal már nem embereskedik Putyin se. Higgyük el, én meggyőződésem, a 40%-os kitettségnél azt mondta Putyin, hogy mehet a háború.
Tehát akkor azt mondod, hogy
belső, le kell szorítani
belső források,
forrásokat,
LNG belső források, gázvezeték,
sokfelé, de a legelső meg kell spórolni a gázt.
Meg kell spórolni a gázt. Oké. És utolsó utánő még egy kérdés.
Hogy?
Ez baromi sok idő, tehát hogy ez nem holnap fog megtörténni. Nem reális az szerinted, hogy addigra véget ér a háború? Tehát mire ezeket megcsinálnák, szépen megint véget ér a háború, és megint ott lesz Oroszország, és megint elaltatnak minket az oroszok.
Elvileg leális lenne. Én azt gondolom, hogy ez a háború egy valamire rádöbbentette az Európai Uniós vezetőket, országokat, kereskedőket, hogy bár megbízható kereskedők az oroszok, ugyanakkor avaszok is, nem véletlen a kupet szó az orosz kifejezés. Tehát meggyőződésem, hogy soha többet nem tudnak olyan pozíciót elérni az oroszok, és más ilyen diktátor sem, akár Azerbajdzsán, vagy mondjuk Irán sem. Éppen azért, mert rádöbbent Európa, hogy kevés a kereskedői megbízhatóság, ehhez politikai és katonai megbízhatóságnak is kell társulni, különben a kiszolgáltatottságod az azonnal átfordul abba, hogy kiveszi az eszközt a kezünkbe, például a szankciós vagy embargós lehetőségeket.
Jó, ez szerintem végszónak is kitűnő. Köszönöm szépen.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.